Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, újra itt a teljes terjedelem, és megint kezdjük a szokásos heti összefoglalónkkal. Volt kupa, bajnokság, és Tibi, Angliában mi történt?
68 mérkőzés után szakadt meg a Liverpoolnak a hazai veretlenségi sorozata. A Burnley-től kapott ki a 18. forduló megmaradt részében a Liverpool hazai pályán 1-0-ra. Egyébként ugyanebben a fordulóban az Arsenal nyert 3-0-ra a Newcastle ellen. Amit az FA kupában történteket illeti, az Arsenal címvédőként kiesett a Southampton ellen, és visszatérve a Liverpoolra, a Manchester United ellen kiesett szintén a Klopp csapat, 3-2-re nyert Ole Gunnar Solskjaer csapata, amely továbbra is vezeti az angol tabellát. A Manchester City áll vesztett pontok tekintetében a legjobban, a Leicester, illetve a Liverpool fér még oda a bajnokok ligája szereplők közé. Ami még itt a kupa küzdelmeket illeti, a Manchester City hátrányból fordítva tovább tudott menni, és szintén tovább ment a Brighton, a Sheffield, a West Ham, a Swansea, vagy éppen a Barnsley csapata, ugyanígy a Chelsea és az Everton is.
Spanyolországban is volt kupa mérkőzés. Az Atlético Madrid már korábban, január 6-án képes volt kiesni a Cornellá ellen. Ezt a bravúrt a Real Madrid is összehozta, ők nem a Cornellá, hanem az Alcoyano ellen. Az első gólt a Real Madrid lőtte, aztán viszont az Alcoyano csodát tett a második félidőben, és a hosszabbításban már 10 emberrel harcolta ki ezt a bizonyos továbbjutást. Aztán jött a Barcelona meccse, amely tanult ebből a leckéből, és bár kihagyott két büntetőt, a hosszabbításban ők az Atlético Madridot kiejtő kornáját végül legyőzték. Aztán jött a hétvége, Messi nélkül játszott a Barcelona, de ott nyert, és a Real Madrid is szépen visszajött a veresége után, 4-1-re verte az Alavest, amely egyébként a 100. születésnapját ünnepelte. Az Atlético Madrid pedig, ha a kupában nem megy, akkor a bajnokságban ennek pont az ellenkezője igaz, mert hogy ott van az élen, megint győzött, a Valenciát verte meg, és elképesztő veretlenségi sorozata van a bajnokságban. Ez van tehát Spanyolországban.
Olaszországban a Juventus kénye kedve szerint alakult az egész hét. Először megnyerte az olasz szuperkupát a csapat a Napoli ellen, utána pedig megnyerte a Bologna elleni mérkőzését, ami annak tükrében volt egy nagyszerű dolog Pirlo csapata számára, hogy vereséget szenvedett az éllovas Milán, amely ugye 3-0-ra kapott ki az Atalantától egészen sima mérkőzésen. Ezzel az eséllyel nem tudott élni az Inter, amely csak egy 0-0-es döntetlenre volt képes az Udinese otthonában. A Napoli nem csak a szuperkupa döntőben, hanem a bajnokságban is vereséget szenvedett, 3-1-re kapott ki a Hellas Verona otthonában Gattuso csapata. A Róma produkálta a legnagyobb meglepetést a kupában, miután kiesett a Spezia elleni hosszabbításos párharcban, viszont a bajnokságban ugyanezt a csapatot szintén a hosszabbításban le tudta győzni. Ugye ott a sérülések miatti hosszabbításról beszélünk. A Milán megtartotta a vezetőhelyét az Inter és a Róma előtt, a Juventus pedig egy kicsit közelebb zárkózott.
Hát ha Olaszországban minden a Juventus, akkor Németországban minden a Bayern München szája íze szerint alakult, hiszen közvetlen üldözői mind vereséget szenvedtek, vagy csak simán szenvedtek itt a hétvégén. A Borussia derbit a Mönchengladbach 4-2-re nyerte a Dortmund ellen, rendkívül szórakoztató mérkőzés, 4 gól az első fél időben, aztán végül 4 Mönchengladbach gól. Holland megint betalált, de a Dortmund egyelőre nem találja a formáját 2021-ben. Aztán a Leipzig is... vagy a Leipzig sem tudott nyerni, mert hogy ők is vereséget szenvedtek a Mainztól, amely menekül a kiesés elől, Szalai megint pályára lépett, de megint elég későn állt be. Ami pedig még ott a közvetlen üldözőket illeti, ugye a Bayern a Schalkét verte, viszont mögötte a Wolfsburg nyerni tudott a Leverkusen ellen, tehát a Bayern München bajnoki címéhez olyan nagyon sok kérdés nem férhet. És még egy érdekesség, Dárdai Pál megint edzője lett a Hertának, ahol nem csak a vezetőedzőt, Labadiát váltották le, hanem a vezetőségben a sportigazgatót is, pedig Préz már elég régóta ott volt a Berlinnél.
Franciaországban nagyon szoros továbbra is az élmezőny, 45 ponttal a Paris Saint-Germain vezet a szintén 45 pontos Lille és a 43 pontos Lyon előtt. Ezek a csapatok kivétel nélkül nyerni tudtak a hétvégén. A Paris Saint-Germain Mbappé duplájával, valamint Icardi és Neymar találatával verte 4-0-ra a Montpellier-t. Az Olympique Marseille a Monacótól kapott ki 3-1-re, és a Lyon a Saint-Étienne otthonában a derbin tartott erődemonstrációt 5-0-ra tudott nyerni. Rudi Garcia csapata, a Lille egyébként a Rennes otthonában nyert egy vékonyka 1-0-s sikerével, azért tartja a lépést a Paris Saint-Germain-nel.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Dominikkal.
És ezúttal Marosi Gergelyt köszöntjük, akit mint szabadúszó sportújságírót mutathatok be, de ugye ez egy nagyon tág fogalom. Azt tisztázzuk szerintem első körben, hogy akkor most milyen a kapcsolatod a focival, meg mi az, amit munkaként végzel a focival kapcsolatban?
Zsoldos. Tehát ez a szabadúszó sportújságírónak a meghatározása. Hát én nagyon sokáig a Nemzeti Sportnál, illetve a Nemzeti Sport Online-nál dolgoztam, most egyrészt írok a Privát Bankár meg az M4 felületeire, de ez inkább sport és gazdaság, sport és társadalom, meg én vagyok a Football Manager számítógépes játéknak a magyarországi head researcher-e, tehát az, aki a magyarországi adatbázist készíti, meg összerántja, meg szereli, amikor átigazolási időszak van, mint most, és ezen kívül még tanítok, tehát ez ilyen nagyon összetett, és nem csak a sportújságírás van benne.
De akkor élvezett, hogy nem csak egyfele kell figyelned, hanem ilyen szerte ágazó, és több mindenbe is.
Én nagyon, nekem ez sokkal élvezetesebb, meg a másik, ami nagyon élvezetes, hogy most le tudtam ülni úgy, hogy mondjuk egy meccset úgy adtam, hogy nem tudom, élőszöveges közvetítést csináltam, vagy tudósítottam, vagy írtam róla, hanem leültem egy meccs elejé mondjuk azért, hogy megnézek egy mérkőzést.
Ez egy furcsa érzés, igen, egyébként.
Szerintem ezt az ember egy idő után nagyon elkezdi értékelni, mert annyira telítődik. Tehát egy évben, nem tudom, egy kommentátor is hány mérkőzést közvetít kb. Egy évben? 3 számjegyű?
Hát az én esetemben nem, mert ugye most már itt a Premier League-ben a műsorvezetés, de egyébként ilyen, nekem ilyen 30 körül van most az éves adagom. Akkor, amikor csak kommentátorként dolgoztam, akkor volt egy 3 számjegyű, így van.
Szóval egy idő után már az ember csak úgy hobbiból ritkán néz, pedig úgy kezdte. És egyébként az jó érzés visszamenni, hogy most azért ültem le, mert én meg akartam nézni ezt a meccset, nem azért, mert nem tudom, írni kell róla, elemezni kell róla, tudósítani kell bármi.
Hát tudósítás közben nem lehet sört inni, az biztos. Melyikből van több? Többet játszol a Football Managerrel, az újja, a 2021-essel, vagy több meccset nézel?
Játszol egyáltalán vele?
Hát, én úgy tudom megfogalmazni, hogy nagyon reménykedek abban, hogy mondjuk legalább februártól játszani tudok vele, illetve annyiban játszom, hogyha játszok, akkor tesztelem.
Egyébként mondod, hogy...
Ezt mondod a famíliának is, hogy én csak tesztelek.
Jó, igen, elhangozhat az, hogy már megint a hülye gompociaid, de nem, tehát tényleg arra van, tehát vagy az adatbázisban vagyok, vagy azt nézem, hogy az adatbázisban végrehajtott mondjuk változtatások, azok hogyan érvényesülnek magában a játékban, és okoznak-e valami gubancot, tehát arra, hogy játszunk, arra így általában akkor van időnk, amikor a téli átigazolási szezon lemegy, minden évben van ilyenkor egy nagy átigazolási patch, és akkor utána, amikor az, akkor a következő fejlesztési ciklusig szabad, tehát szinte mindannyiunk ekkor kezd el tulajdonképpen játszani úgy vele, hogy játékjátékból.
Egyébként ezt mondod, hogy ez egy ilyen sűrűbb időszak, ilyenkor az átigazolási szezon, ez teljesen érthető, de például neked befolyásolta-e valamennyiben a munkádat a Football Managerben, hogy viszonylag hosszú idő után volt Bajnokok Ligája csapat Magyarországról? Mert azért az nem. Nyilván többletmeccs, olyan információk is akár fontosak lehetnek.
Abban a szempontból jobb egyébként, hogy látod ezeket a játékosokat az elit ellen.
Aha, tehát könnyebb megmérni a...
Abból nehezebb felmérni, hogy nem tudom, Blažić mennyire gyors, hogyha legyorsulja a Mezőkövesnek valamelyik játékosát. Abból könnyebb megítélni azért valamivel, hogy tudja a lépést tartani, tetszőlegesen persze nem
Cristiano Ronaldóval.
Igen, vagy Dembele nem ver rá 10 méterre 30-at.
És egyébként ezzel kapcsolatban volt olyan, ami számodra meglepő volt, akár itt ilyen nemzetközi összehasonlításban? Például mi itt beszéltünk arról a podcastban többször, hogy Tokmak nemzetközi szintet hozott, akár sebességben, akár gondolkodás sebességben is sokszor. Ítéltél meg másképp focistát itt a hazai közegben, mint ahogy mondjuk itt a nemzetközi megméretés után?
Sigért, kérlek mond.
Egyébként Sigért tényleg olyan, aki... Ne, Tokmak mindenképpen. Tehát Tokmakon szerintem az látszik, hogy hát ő topligás képességű. Nem azt mondom, hogy nem tudom, Juventus. Vagy a Juventus meg a Barcelona azonnal elviszi. De ha Tokmakot elviszi egy topligás középcsapat, akkor szerintem ott se törnek ki spontán tüntetések, hogy ki ez a senki. Tehát szerintem az a kategória...
Török kolléga hívott már? Szalai Attila miatt?
Szalai Attila miatt? Még nem. Nem is. Sigér egyébként például kellemes meglepetés olyan szempontból, hogy ahol pár éve tartott, és most hogy gyakorlatilag hát egyenrangú félként fölmegy, nyilván nem ő a legjobb játékos a pályán, persze, mert sokkal jobb középpályások jönnek szembe egy Bajnokok Ligája szinten, szóval ez jó, egy ilyen összehasonlítás, tehát egy ritkán adódó összehasonlítási alap, de szerintem ez a szakembereknek is. Tehát ez magának mondjuk egy Rebrovnak is egy nagyon érdekes összehasonlítás lehetett, hogyha tényleg kiviszed a játékosokat a legnagyobb klubok ellen, ott mit tudnak csinálni. Ebből a szempontból igen, egyébként talán még annyiban jobb, hogy több adat jön be. Uh-huh. Mert azért a Bajnokok Ligájára mindenhol kiemelt az adat mennyiség is, tehát a különböző statisztikai oldalak jobban figyelik, az UEFA is sokkal részletesebb bontást ad le egy mérkőzésről.
Tehát akkor te inkább adatok alapján dolgozol, és nem így szemre.
Hát ez szerintem mindannyiunknál keverik, mert nyilván az teljesen lehetetlen, tehát van a magyar adatbázisban, tényleg nem tudom, de 5 számjegyű játékos és stábtag.
Egyébként ez azért egy érdekes dolog, mert itt mondod, hogy tudom azt, és ezt szerintem meg tudod erősíteni, hogy például a Premier League-ben is sok csapat használja az adatbázisokat valami fajta viszonyításra. Úgyhogy tudsz játszani egy futbolista karrierjével gyakorlatilag.
Igen, bár inkább szerintem tájékozódása. Nagyon nehéz egyébként, nagyon nehéz, mert sokszor nem teljesek az adatok. Tehát például a sebességadatokhoz nagyon ritkán férsz hozzá. Nem tudom, hogy emlékeztek, amikor Romelu Lukaku kitwittelte valami kritikára, hogy tessék, itt van, és ott volt, hogy nem tudom, hogy a második leggyorsabb a Manchester United-ben, amikor még ott játszott, és óriási botrány lett a klubnál is, mert ezt nem osztjuk meg, ez nem publikus. Tehát arra emlékszem, hogy amikor például a magyar válogatottról kaptunk...
És mired otthon stopperre, hogy mennyi idő alatt futja le a 10 méter?
Igen, amikor a magyar válogatottról kaptunk elemzéseket, akkor sem jött soha a különböző sebességadatok. Ez például csak szemre tudod. És azt szerintem nagyon csalóka lehet ám.
Hát pont igen, amit mondasz, hogy attól függ, hogy ki ellen meg, hogy ki...
Ki ellen meg szerintem a szíved is húz azért. Szóval, hogyha persze, te Magyarországon magyar játékosokat kell, hogy megítélj, akkor lehet, hogy ez a Tokmak, ez vagy Magyarországon játszó játékosokat, Tokmak 95-ös sebességet neki.
Itt csak 20 fokozatú a skála, tehát csak 17-es.
Bocsánat,
mondjuk,
igen.
De igen, ezt mondjuk megpróbáljuk. Itt azzal szoktunk próbálkozni, hogy például a térségben meg szoktuk beszélni egymással, tehát mondjuk a román, szlovák, osztrák kollégával azért szoktunk beszélgetni, hogyha ilyen nagyon elütő, vagy nagyon fölülértékeltnek tűnő, alulértékeltnek tűnő játékosok, és akkor így megpróbálunk valami nagyjából belőni valamilyen regionális szintet is, mert azért az látható, hogy körülbelül ezek az országok hol vannak. És hát nyilván nem vagyunk, egyébként van olyan köztünk, aki hivatásos scout, tehát azt az ország felelősöken közül többen is vannak, vagy például a Németország felelőst elvitte a HSV-t. Tehát a scouting részlegre. Őt leszerződtették, tehát úgy nézett ki a karrierével, football manager, head researcher Németországban, majd Hamburger SV. Ami azért...
Ez egy komoly karrier, igen. És van, aki felülvizsgálja...
Nyilván a tanfolyamokat.
Aha, van, aki felülvizsgálja a munkátokat, vagy pedig ez csak mondjuk a másik országból szólnak, hogy itt azért valami nem stimmel.
Most már van egy olyan adatbázisunk, amiben kb. Real-time visszajelzések jöhetnek, tehát tudunk egymásnak is szólni akár, hogyha látunk olyat, hogy nem tudom, például a maga, például van a jumping, tehát az, ami nem is az, hogy mekkorát ugrik, hanem hogy hova ér el a játékos, és ha mondjuk az illető 170 cent és 17 a jumping, akkor lehet, hogy valaki beszól, hogy az fizikailag lehetetlen. Vagy valami hasonló, vagy sokszor olyan is van, hogy például kijön valamilyen adatelemzés, például ritka, amikor kijönnek sebességadatok, és akkor felhívják a figyelmet erre, hogy te ez a játékos ezen az összeállításon, tehát ilyen gyors volt, nem tudom, hogy tudsz róla. Uh-huh. És akkor ilyenek, meg aztán nyilván én például van olyan, amire előfizetek, olyan scouting, de hát ebben mindig benne van a szubjektum, meg mindig benne van a szemünk, meg nem látunk, hát képtelenség, gondolj bele, hogy mennyi játékos van, csak a felső két magyar osztály van benne a játékban.
Igen, az egyik a leghíresebb sztori, bocsánat, itt a futballmenedzseres igazolásra, amit aztán azt hiszem, hogy pont a futballmenedzser cáfolt, hogy Firminót ezen keresztül szúrta ki a Hoffenheim, de aztán azt hiszem, hogy ezt a
klub... Pedig milyen jól hangzott.
Igen, egyébként ez nagyon sokáig tartotta magát ez a sztori, és aztán, hogy a futballmenedzser is, meg a Hoffenheim is a maga részéről ezt mondta, hogy hát ez nem egészen így volt. Tájékozódás, pont ez a lényeg, amit mondasz, hogy elképzelhető, hogy ott akadt meg a szemük rajta, és akkor azt mondták, hogy igen, itt van a brazil másodosztályban egy fiú, aki egészen jól használható.
Szerintem a tájékozódást azt felgyorsíthatja, azt ugye, tehát ez úgy van, hogy mondjuk egy csomó önkéntes segítővel dolgozunk együtt, akik mondjuk meg ténylegesen mondjuk a klubnak a bérletesei vagy, tehát jobban látja, mint én, hogy a nem tudom, második számú kapus például milyen vagy.
De akkor fogalmazzuk meg így a dolgot, kinek a nagyobb az adatbázisa, a futballmenedzsernek, vagy pedig egy ilyen Y-Scoutnak, vagy pedig ilyen elemzőrendszernek?
Méretre szerintem nagyon hasonló. Méretre szerintem nagyon, sőt, a futballmenedzser az mélyebbre megy, hiszen lemegy egészen alacsonyabb ligákba. És nyilván mondjuk, hogy nem tudom, Y-Scout az nem fog svéd 4 szintjén. Jó, meg nem tudom megmondani ezt, nem tudom megmondani, hogy mennyire pontos mondjuk a svéd 4-nél, de hát van egy csomó dolog, tehát van olyan, hogy nem töltjük ki. Nyilván, sőt, az a policy, hogyha nem tudsz legalább egy nagyjából normális közelítést belőni, legalább az, hogy ez az ember mondjuk a liga szintjéhez képest följebb, lejjebb van, stb., akkor azért kihagyhatod. És most már például idén, aminek én nagyon örültem, van olyan, hogyha még ismeretlen a játékos, mit fölhoznak egy ifit. Akkor lehet már olyat csinálni, hogy beállítom, hogy milyen szerep körül a játékos. Uh-huh. Tehát mondjuk annyit tudok, hogy tudom mondjuk a fizikai paramétereit, meg azt tudom, hogy az illető egy szélső. Akkor beállítom, hogy szélső, és akkor a játék szélső profil csinál neki. Hogy akkor úgy, hogy mit tudom én, ne kettő legyen a sebessége lehető 20-ból, mert az viszonylag azért a búja, nem pedig szélső.
Érthető, ugorjunk egy nagyot szerintem, mert ez nagyon érdekes téma volt, de még rengeteg érdekes téma vár ránk. Azt nem szeretném elfelejteni ebben az adásban sem, hogy a menkév.hu továbbra is támogat minket, amit nagyon köszönünk, és hogyha már Geri van itt, akkor mindenképpen jegyezzük meg, hogy azért te gyűjtő is vagy ebből a szempontból, tehát a sportrelikviák azok nagy kedvenceid.
Attól függ, hogy kihez képest. mert azért például akár a magyar sportújságírásban is azért tudunk olyat, akinek, hát hogy van egy múzeum otthon körülbelül. És nem, de egyébként elsősorban, ha már gyűjtök valamit, abban mondjuk tényleg van egy falam, akkor az ilyen különböző jelvények, meg ilyesmi, ami nagy. Nekem nagyon nagy, de nem csak...
Mármint kitűzőkre gondolsz, ugye?
Igen, hogy... kitűzőkre, fémjelvényekre, igen, aha. Tehát... Azt mindig és mindenkit nyaggatni is szoktam, tehát akkor ilyenkor, amikor nem tudom, legkülönböző sporteseményekről szoktak hozni. Életem egyik nagy dilemmája volt, hogy egyszer megláttam egy ilyen 1930-as évektől 50-es évekig gyűjtést egy bolhapiacon. De egy teljes ilyen magyar jelvénygyűjtemény, ezek a szép klasszikus fémjelvények, és minden olyan csapatok, amik nem tudom, tehát ilyen főbusz meg ilyesmik, amiket már, de elektromos. És nagyon gondolom, hogy nem vettem meg.
Na, de hát, hogyha esetleg valaki ilyesmiben gondolkodik, akkor is érdemes a menkév.hu-nak írnia, és szerintem Király Lászlónak nincsen lehetetlen fölkutat ilyen jelvényeket is, és akár a teljes szoba berendezésére, akár csak egy ilyen fal berendezésére is alkalmas ez a lehetőség, úgyhogy írjatok a menkév.hu-nak, hivatkozzatok a teljes terjedelemre, és még kedvezményt is kaphattok ezáltal.
És iratkozzatok föl a teljes terjedelem YouTube csatornájára is, most már 1000-nél is többen vagyunk, ez jó hír, de Facebookon és Instagramon, meg Twitteren is, hogyha nem vagytok ott, akkor oda is. Szóval nem hagy nyugodni ez a kérdés sem, nem a szokásos menetrendben fogunk menni. Azért az, hogy te sporttársadalom és gazdaság kapcsolatáról írsz, az is egy nagyon érdekes kérdés számomra, és elkaptam egy cikket, amit mivel fizetés volt az oldal, csak a leadet tudtam nagyjából elolvasni, azt vesézgetted, hogy a sportolókat, az élsportolókat be kell oltani előbb, vagy hogy ez pozitív, negatív kell-e, nem kell-e, káros vagy nem káros dolog. Ebben mi lett a végkövetkeztetésed? Az élsportolókat megéri?
Szegényeri, fizesd elő és olvasd el.
Igen, fizessétek elő és olvassátok. Nem, ez pont olyan egy ismerősöm, ez a feloldhatatlan dilemmának nevezte. Mi a legbiztonságosabb? Beoltatni, nyilván. Még, tehát mondjuk egy olimpia szempontjából pláne. Még a focira még azt mondom, hogy a focit még talán elit focit csak el lehet. Nagy keretek, minden, de hát azért ott se feltétlenül örül mindenki, hogy nem tudom, így random kiesik éppen 10 ember a munkából.
De bocsánat, állítsunk föl szerintem valamifajta olyan szempontokat, amik alapján itt meg kell hozni a döntést. Tehát ugye nyilván a gazdasági potenciál futballban mindenképpen, de azt hiszem, hogy az élsportban megvan arra, hogy ha van oltóanyag, akkor oltsák a sportolókat. Tehát nem ez a kérdés, hanem ugye a vakcina hiány az, ami...
Igen, és akkor meg egy etikai kérdés adódik ebből, hogy miért, mivel indoklod azt meg, hogy mondjuk egy egészséges sportolót, aki azért alapbeállítás szerint azért nem feltétlenül veszélyeztetett, esetleg előre raksz egy sorban. De hát ez
igen, egy krónikus beteg idős ember elé például.
Például. És ezzel a világon mindenhol meg kell küzdeni, és ez egy nagyon könnyen lefordítható kérdés, mert azt mondod, hogy mondjuk, nem tudom, Magyarországon egy tényleg pár száz sportoló, mondjuk csak az olimpiai delegációt kellene beoltani, de egy pár száz sportolót érint, meg nem tudom, a válogatottat, mert mondjuk Európa-bajnokság van, még mindig nem tudom, 400 alatt vagyunk valószínűleg, és ez eltörpül, ez a szám. De ugyanakkor ezt nagyon könnyen rá lehet arra fordítani, de mondjuk a szüleim azok veszélyeztetett kortól tartoznak, és van más kocka, rizikótényező is, ők akkor miért nem? És ez szerintem mindenhol.
Van ebben jó és érvényes válasz?
Nincs, szerintem nincs. Szerintem nem tudom, mert ugyanakkor meg az, ha mondjuk az elit sport, ahogy mi ismerjük, az megint egy olyan évvel szembesült, mint mondjuk 2020 volt. Nyilván most teljes leállítás nem, menni kell. De ha menni kell, az viszont nyilván tudjuk, hogy egy csomó fertőzéssel jár, elmaradó mérkőzések, felborul a menetrend, kockázat van.
Hát, hogyha a gazdasági horderejét nézzük, akkor szerintem itt fő eseményekről és gazdaságilag kiemelt sportágakról kell beszélni, igen, mint az olimpia.
Mint az olimpia.
Szóval hogy az olimpiát, igen, azt rengetegen fogják nézni, viszont az olimpián nem lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk a kézilabdát azt sokan nézik, úgyhogy a kézilabdásokat oltsuk be, de a judónak, bocsánat, nincsen akkora nézettsége, az mondjuk maradjon ki ebből a sorból.
Hát meg nyilván, tehát itt még csomó olyan kérdés adódik, amit nem is említettél, tehát kontaktsportág, nem kontaktsporták. Tehát, hogy még számos olyan
csarnok
egyéb...
sporták, szabadtéri sporták.
Így, pontosan. Tehát, hogy a strandröplabdásokat kell leoltani, miközben a, mit tudom én, a kéziseket, azokat nem. Tehát most hogy pont fordítva. Szóval igen, ez...
Ezek olyan dilemmák, szerintem nincs rá jó megoldás, illetve a jó megoldás nyilván az, amikor már van annyi oltóanyag, hogy ez nem kérdés, vagy nem dilemma, csak hogy az idő meg közben szorít. Mert jön egy foci EB, jön egy olimpia.
Azért az olimpiának kettő... ugye már régességen a kvalifikációs időszaknak a végén kellene, hogy legyünk.
Így van, sőt, igen, tehát a nagy részének már le kellene volna bonyolítani. Nincs, szerintem ezekre nincs senkinek jó válasz a jelen pillanatban.
Válasza nincsen, de talán az lesz, mint ami hogy hívják ezt, szóval, hogy a tesztelésnél volt. Spanyolországban vitáztak is erről, hogy miért tesztelik előbb a focistákat, mint ahogyan a kórházakban csomó helyen hiány volt egyébként. És ugye itt is azt hiszem, hogy az lesz, akinek
van arra... De ott van privát út?
Ott van. Igen, privát? Pontosan, hogy akinek van pénze, amelyik szervezetnek, amelyik sportágnak van pénze arra, hogy ő előre vásárolja magát a sorban, az meg fogja tenni, és gyanítom, hogy például a focisták, a bajnokságok azok ebben így elő fognak járni, hogy úgy mondjam.
Igen, de a tesztelésben nem volt ilyen jellegű, vagy ilyen szintű kapacitás hiány, mint ami az oltóanyaggal
az biztos, igen, felmerül. Ezért.
És nem központi elosztása volt.
Így van. Tehát, hogy...
Egyébként nagyon érdekes kérdésekre, bár ne keresnénk a választ, de nagyon érdekes kérdésekre keresi mindenki a választ, mert nagyon értékes etikai dilemmákra is. Ami nekem például döbbenetes erejű volt, hogy a New York Times csinált egy infografika sorozatot. Egy államra lebontva, hogy maga az, hogy fel volt függesztve a sport, illetve korlátozott kapacitásra megy, milyen munkanélküliséget okoz leszivárogva. Tehát ők lebontották a büfésig és a takarítóig is. És ez durva látni úgy. És az tényleg úgy van megcsinálva, hogy minden egyes ember az infografikán az egy elvesztett munkahely. És akkor így elkezded összeadni, és nyilván ez minimális egy idegenforgalomhoz képest, vagy turizmushoz képest, amik azért sokkal nagyobb üzletek. De akkor is ez rengeteg ember megélhetése függ ettől, és pont ezért nehéz etikai alapon bármit.
Igen, mert mondani. Pont itt az olimpia kapcsán, amit Doma is pedzegetett, meg amit szerintem már ti is itt mondtatok, hogy itt azért tényleg a sportszergyártóktól, az izotóniás ital szállítóitól elkezdve, az infrastruktúrának a készségét biztosító személyzeten keresztül, ez nem tudjuk kiszámolni nyilván még ilyen hevenyészet módon sem, hogy ez milyen nagyságrend munkahelyeket figyelembe
meg az, hogy mondjuk ennek 5-10 év alatt mi lesz a következménye. Tehát azt most még mi nem látjuk, hogy mondjuk hány gyerek hagyja abba, meg mi esik ki. Azt hiszem, hogy az Aberdeen foci csapatának az egyik vezetője beszélt arról, hogy oké, ami a pénzt hozza, vagy legalábbis ami pénzt hoz vissza, azt megpróbálják életben tartani, tehát nyilván az első csapat az életben marad, a közvetlen utánpótlás, de például le kell építeni az ilyen együttműködésekkel létrehozott mai foci iskolákat, meg foci tanfolyamokat, ahonnan elkezdik felszedni a környékbeli gyerekeket.
Igen, a grassroots szint az gyakorlatilag az haldoklik jelen.
Tehát magának a piramisnak az alja kezd szétesni, és ezzel nem hiszem, hogy lehet rövid távon kezdeni valamit, és ez tuti, hogy vissza fog ütni néhány éven belül.
Már vissza is ütött konkrétan, ugye például az angol bajnokságokban, mármint az alsó bajnokságokban komoly pénzügyi gondban vannak a csapatok. Ahogy a Premier League-ben azért elég jól átvészelték ezt, úgy lejjebb rengeteg a gond. Ezért is volt például nagy szó, hogy a Cheltenham Town eljutott az FA Kupa negyedik körébe. Ugye negyedosztályú csapatról beszélünk, és ugyanúgy, ahogy a múltkor a Tottenham ellen játszó nyolcadosztályú Marine-nél, itt is sikerült virtuális jegyeket eladni, itt is sikerült még gyűjtést is szervezni, és gyakorlatilag egy meccs miatt megmenekült a klub, sőt, most már megvan minden gazdasági háttér ahhoz, hogy ők akár följussanak a negyedből a harmadosztályba, akár az, hogy ne menjenek csődbe, mert itt azért rengeteg esetben erről beszélünk. Idén lehet, hogy nincsenek szurkolók, de talán ez adja az FA Kupa varázsát, meg hát az, hogy majdnem kiejtették a Manchester City-t.
Azt mondjuk, hogyha kiejtették volna a Manchester City-t, az azért...
Hát azt a Manchester City-t, ami verhetetlen, gyakorlatilag én FA Kupa szinten évek óta most már.
Igen, és nem kapnak gólt, és például most kaptak. Tehát tehát nem véletlen szerintem, hogy az FA Kupa a legtöbb embernek a kedvenc kupa sorozata. Mert csomó országban azt érzed, egyébként szerintem Magyarországon is ezt érzed, hogy a magyar kupa ilyen, hát ilyen. Tehát ilyen jó, hogy van, meg tradicionális, meg van, de ilyen utógondolat ahhoz képest, hogy mi a bajnokság, és azért az angoloknál nem feltétlenül ezt érzed, meg tényleg ez, de hát most belegondolok egyébként, hogyha mondjuk egy ilyen mérkőzés esetleg fordított a párosítás, hogy mondjuk az Etihadban van, és hogy az egyenlő bevétel megosztás miatt az ugyanilyen gazdasági hatás tud gyakorolni egy kisebb csapatra.
Hát ha vannak nézők.
Hogyha vannak nézők, igen.
Szerintem de... más lett volna a kimenettel az Etihadban, szóval
igen, ez nagyon könnyen elképzelhető, hogy más lett volna a kimenettel az Etihadban, de hát az ember adott esetben lehet, hogy benyeli azt a 6-0-át és megszámolja utána a pénzt, ami mondjuk a klub gazdasági továbbérését segíti.
Hát lehet, hogy ott volt néhány nulla még.
De így sem, igen, de így sem, de azért így sem lehetnek ezzel elégedettek, meg ez ilyen tök jó hős történet, hogy majdnem. Ezt a Manchester City-t.
Igen, tehát most ugye nyilván az Arsenal az előző évben kiverte őket az elődöntőben, de tehát ahogyan Guardiola elosztja a terheket, ahogyan egyébként a kisebb csapatok ellen is
meg
folyamatosan...
Meg amilyen kerettel gazdálkodhat.
Igen, de egyébként ez a az, hogy milyen kerettel gazdálkodnak, ez ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy az azt eredményezi, hogy tényleg a tartalékok lépnek lényegében pályára, de a Citynél azért évek óta figyeljük azt, hogy azért teljes felforgatás, teljes csapatkicserélésről nagyon-nagyon ritkán beszélünk.
Igen,
legfeljebb,
nem,
amikor a BL-ben már tovább
jutottak. Nem az, amikor 47-es a legkisebb száma pályán. Igen. Az ugye sokat mondó szokott lenni.
Igen. Itt ugye Phil Foden ez esetben.
Ebben az esetben igen, tehát... De nem ő volt a legkisebb.
Viszont a bedobások levédekezésében azt hiszem, hogy valami rendszer szintű hiba van a Citynél. De tényleg eszembe jutott közben, viccen kívül, hogy Tozer ugye bedobás után szerezték ezt a gólt a hazaiak. Tozer bedobásai az, hogy bemelegítette szépen a csípőjét, a hátát a bedobás előtt, megtörölgette a labdát. Hogy ez lehet, hogy gyakrabban kéne alkalmazni följebb is, vagy pedig ez egy kis csapatnak a nagyok elleni fegyvere, hogy valahogy juttassuk hát, be az ötösön belőle, vagy 16-osön belőle a labdát.
Én pont erre gondolok, nem is tudom, hogy hol olvastam egy cikket, hogy minél esélytelenebb vagy, a rossz lövés is annál jobb. Tehát mert lehet, hogy életedben egyszer találod el 35, és annyira, nem tudom, nincs XG-je, olyan a lövés, és egyszer bemegy. És mivel a fociban annyira nagy a meglepetés faktor a többi labdajátékhoz képest a kevés gól miatt, hogyha ez egyszer véletlenül bemegy, és utána kivédekezed, akkor jó vagy. Hát most majdnem meglepték a Manchester City-t. Tehát az...
Igen, most így pont erről Rory Dillap jutott eszembe, ugye a nagybedobásokra, aki szerintem zokogva nézi, hogy a fiából egy ilyen pengés csatár lett a Manchester City-nél.
Kitagadja, mert nem dob 44-et a labdával. Nem tudom, szerintem igen, ez kis csapat, tehát tök mindegy, nem? Ahogy a kapu elé tudjuk utatni. Most senki nem várja el tőlünk, hogy hát mi ezt, futballozzunk.
Ezt csinálta lényegében a Sheffield az előző szezonban, tehát hogy ez a mindegy, hogy szinte most nyilván kis sarkítás, a mindegy, hogy hogyan, de jussunk el valahogy az ellenfél 16-osáig, csak hát azért a Premier League-ben vannak olyan mondjuk szakmai potenciállal bíró edzők meg játékosok, akik ezt a játékot ezt úgy megismerték, kiismerték, és megtalálták az ellenszert rá.
Vannak, akik viszont még mindig ezt játszák.
Egyébként úgymond a futball primitivizmus az időnként bejön most, hú, te jó ég, a német bajnokságban kik voltak azok, akik ennyire állandóan lesesett a labda?
Ebben nem fog tudni segíteni, sajnos.
Jó, majd ha beugrik, akkor...
Kitérünk majd a német bajnokságra is.
Mindegy, de ott egyszerűen már annyira szofisztikált mindenki, hogy akkor kijössz a kőbaltával, és akkor lehet, hogy hatékony a kőbalta meg a szakóca, mert senki nem számít arra, hogy ilyen primitív hülyeségeket veszel elő.
Igen, ezt látjuk azért próbálkozás szintjén több csapatnál is, tehát a Sam Allardyce féle West Brom az erre építve próbál benn maradni a Premier League-ben.
De nem biztos, hogy sikerül.
És például a Wolves ellen ők is szereztek, ugye bedobás után gólt.
Ez ugye amikor nem működik, akkor problémás, mert egyrészt kiestél, másrészt még rettenetes is volt a csapat játéka. Tehát így egyesített az összes hátrány, tehát nem elég, hogy az eredmény rossz, de még utálod itt bekapcsolni a tévét, mert annyira rosszul játszott.
Hát a szurkolókról nem is beszélve, ugye Szemet mennyire utálták a West Hamnél annak ellenére, hogy
én Angliában az Evertonnal drukkolok, tehát azért a...
Ott is volt Big Sam korszak.
Ott is volt Big Sam korszak, és ott sem, hogy mondjam, tehát nem spontán tömegtüntetések alakultak ki mellette. Egyébként megcsinálta azt azért, amit szerződtetek? Megcsinálta, amit szerződtetek. Nézhetetlen volt a csapatjátéka? Nézhetetlen volt a csapatjátéka.
Pont. A Sotonnak viszont egyáltalán nem nézhetetlen a játéka. Olyannyira nem, hogy kiejtették a címvédőt, de nem lepődünk meg annyira talán, hogyha láttuk a kezdőket. Arteta azért inkább forgatott egy kicsit, és inkább talán a bajnokságra összpontosít, hogy ott minél előrébb végezzenek. Most egy FA Kupa futásban nem igazán reménykedett. Nem úgy a Soton, amelynek viszont lehet, hogy nem azért nem játszott az első csapata, vagy nem azért nem játszottak a cserék, mert hogy Hazelhüttől ilyen nagyon meggondolt lenne, hogy az FA Kupában szeretne menetelni, hanem nincs egy gyakorlatilag második csapat jelenleg, csak fiatalok kb.
Hát a fiatalok, akik viszik, meg húzzák ezt a csapatot. Szerintem itt az Arsenal kapcsán a legérdekesebb téma, vagy a legérdekesebbek egyike, az most mindenképpen Ødegaardnak a szerződtetése. Mégpedig azért, mert ugye van egy olyan helyzet az Arsenalnál, hogy eligazolt Özil. Végre ugye mondhatják, hogy nem terheli a klubnak a büdzséjét a nagyon magas fizetésével. Arteta úgysem számított rá, nem nevezte be őt a komoly sorozatokba. Viszont ugye fölnőtt mögötte egy olyan ifjú játékos, Smith Rowe személyében, aki úgy tűnik, meg úgy tűnt, hogy ezt a lyukat ezt betöltheti akár hosszabb távon is. Ehhez képest ugye leszerződtették a Madridtól azt az Ødegaardot, aki hát nem volt alapember a Real Madridban, finoman fogalmazva sem, nagyon jó szezont futott az előző szezonban, vagy az előző idényben a Real Sociedadban, de akkor most, tehát ez mit üzen nektek, hogy 6 hónapra van egy kölcsönvétel, vételi opció nélkül, ezzel nem, kérdezem halkan, nem csak a Real Madrid járhat jól? Hogy sikerül felépíteni esetleg egy játékost viszonylag magas szinten?
Vegyük azt olyan biztosra. Itt olvastam, hogy az Arsenal szurkolók hogyan képzelik el ezt a kölcsönszerződést, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát Smith Rowe bizonyított az utóbbi időben, amióta kezdett a nem is tudom, a Chelsea ellen volt talán először kezdő, és azóta Bruno Fernandes mögött a legjobb kreatív játékos a Premier League-ben a kialakított helyzetek alapján, és a szurkolók úgy gondolják, hogy Smith Rowe mögé jött egy csere, egy második számú játékos, akit...
Akkor ennek Ødegaard szempontjából mi a... Igen, akkor...
Így van, ezt, de Ødegaard meg nem így képzeli el, lehet, hogy az lesz, hogy ma délben Arteta összeereszti őket egy ketrecben, aztán rendezzék le.
Kettőben megy egy, jön ki.
Jó, szerintem a szurkolóknál van egy ilyen teljesen érthető elfogultság a sajáttal. A szemben ilyen, azért főleg
jó, az... Most joggal is, nem?
Persze, jó, de azért az Arsenalnál azért láttunk már elég fiatal játékost, aki nagyon ígéretesen kezd, ú, de jó lesz, stb. Teljesen meg, hát nyilván a klubnak is megvan az a filozófiája, hogy azért megpróbál bedobni ezeket. Nem biztos, hogy mindig a Premier League-ben, lehet, hogy mondjuk az európai poronton, de viszonylag sok lehetőséget lehet biztosítani. A fene tudja, nekem annak mondjuk nincs jó üzenete, hogyha pont áttörne valaki, akkor hozok valaki mást.
Igen, erre utaltam én is az előbb, hogy ezért nem, tehát több, meg úgy hozod a mást, hogy vele nem feltétlenül számolsz hosszú távon, már csak itt az üzlet kiszivárgott részletei alapján sem. Tehát azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor azt olvastam, hogy 1,8 millió fontba kerül a kölcsönvétel az Arsenalnak, viszont tényleg nincsen vételi opció, majd lehet újra tárgyalni, mint ahogy Ceballos esetében, hogy akkor maradjon, hogyha szükséges, de hát mondjuk Ødegaardról azért mindig az volt a Real Madrid kommunikációja, hogy őt azért hosszú távon az első csapatban képzelik el, nem?
Hát amikor már Zidane nem lesz, ugye? Mert most ez a madridi sajtónak érthetően a vesző paripája, hogy Zidane az új Madridból senkit nem épített be a csapatba, tehát nincsen új Madrid, bocsánat.
Most azon gondolkozom, hogy amit mondasz a hosszú távot, hogy vajon megvan-e még ehhez a türelem? Tehát elfogadják, főleg mondjuk egy olyan képességű játékos, mint Ødegaard. Hogy ezt elfogadod, hogy esetleg tényleg lehet, hogy nem tudom, nem 2 vagy 3 év, hanem lehet, hogy 5. vagy 6. És tudod, és mondjuk...
Hát egy szuper tehetség esetében nem. Tehát, hogyha tényleg az igen, ő, aki...
De láttunk már nála hullámvölgyet, meg aztán hullámhegyet. Valószínű olyan játékos, legalábbis mentálisan úgy tűnik, hogy akkor tud igazán kibontakozni, amikor 100%-osan élvezi a bizalmat. Ez volt a Real Sociedadnál, ez volt, mikor kölcsönadták Hollandiába, és hát az Arsenalnál, hogyha nem lesz teljes ez a bizalom, akkor lehet, hogy megint...
De ez szerintem a legtöbb fiatalra igaz. Tehát azért hogyha megvan a bizalom, meg ha tényleg azt érzed, hogy játszol, és lehet, hogy nem tudom, van egy 3 hetes hullámvölgyed, de még akkor is játszol, nem pedig kivesznek a keretből, és nem tudom, néha de időhúzó csereként beszállhatsz egy kicsit.
Hát vagy... ő lesz, egyébként ugye már veled beszéltünk Geri párszor róla, ő lesz a Real Madridnak a 90-es évek rekobája, nem? Tehát, hogy aki nagyon nagy tehetség, mindenki nagyon szereti, és egyébként meg a Hellas Veronában, lehet, vagy a Venéci, bocsánat, a Venéciában futja a legjobb
idényeit. Ez a maga ez a csodagyerek, meg szuper tehetség, ez valami irgalmatlan teher bizonyos számból.
Hogyne.
Tehát, hogy ezt cipelhet, hogy mindenki azt várja, mert te vagy a legfiatalabb, elképen szürreálisan fiatalon játszol mondjuk már a norvég első osztályban.
Igen, 16 évesen húzó ember bekerül, vagy. Húzó, igen.
Felnőtt futó. Nyilvánvalóan nagyon sokkal tehetségesebb vagy, mint mondjuk a korosztályod.
Bojan Krikic.
Uh-huh. Szoboszlai Dominik.
Ezért választott jól Szoboszlai Dominik, én azt mondom.
Szoboszlai amikor... Dominik ezért választott jól.
Igen,
igen, tehát itt óriási a vonzereje annak, hogy elmész, és nyilván személyes márkaépítésedről is van szó. Tehát az, hogy Ödegaard meg Real Madrid, az így marha jól hangzik, hogy meg óriási reklámérték, meg
minden.
Aztán akkor már sokkal kevésbé hangzik nagyon jól, amikor ráégtél a kispadra. Vagy keretbe se kerülsz, vagy ránézel Zidánra, és Zidán fején az van, hogy nem.
De eddig amúgy Ödegaard pályafutásában ezeket jól vett észre, meg ő maga is jól vette észre, és ki tudott ezekből
igen,
lépni.
Igen, ki tudott lépegetni ebből.
Aztán most azt hitte, hogy jó, akkor megint megvan a Real szintje. Ugye volt azért egy olyan opció ott a Real Sociedadnál, hogy ő egy plusz egy éves kölcsönszerződéssel volt, és Ödegaard egyébként azt mondta, hogy ő szeretne maradni éjszakon, csak a Real Madrid visszahívta, aztán mégsem szavazott neki bizalmat. Szóval
úgy, hogy egyébként talán ezt te, sőt, egész biztos, hogy jobban tudod, a felkészülési időszakban úgy tűnt, mintha ő azért ott egerészne valahol a kezdőcsapat környékén, nem?
Hát igen, ott San Sebastianben biztosak voltak benne, hogy persze ő marad. Aztán ugye abból lett az a vészmegoldás, hogy az utolsó pillanatban...
Én nem, azért most a Madridnál mondom, hogy tehát amikor visszahívták, akkor azért tűnt úgy egy ideig, mintha Ödegaard akár igen, rendszeres
igen,
kezdő is lehet.
Mert Zidane próbálkozott a 4-2-3-1-el, ugye, és oda beillett a 4-3-3-ban valahogy kevésbé. Hát ugyanúgy, mint Iszkónak, neki sincs helye, de amúgy azon gondolkoztam még, hogy nem lehet, hogy két támadó középpályással játszik az Arsenal, vagy Ödegaard egy picit visszább játszik, mert ott is tud játszani. Mindegy, ez...
Hát, csak akkor ugye ez a kettő, az három, mert Sakának is helyet kell találni mindenképpen.
Saka szélső.
Igen.
Na mindegy, lépjünk tovább, mert van itt nagyon fontos meccsünk, amit ki kell tárgyalni tegnapról. United-Liverpool 3-2, azok után sikerült 0-0-át játszaniuk. Most 3-2 lett a vége. Mitől lett ez 3-2? Nekem van egy olyan elméletem egyébként, hogy ez Kloppon múlt, azzal, hogy ő a szélsővédőket sokkal bátrabban tolta föl egyrészt, de másrészt is sokkal támadóbb szellemben játszott, mint az utóbbi időben bármikor. Azzal kiderült, hogy indokolt volt az, hogy az utóbbi időben kicsit védekezőbb volt ez a felfogás, és inkább próbálta elkerülni a kapott gólokat, mert így jöttek a hibák a középhátvédektől.
Hát én a középhátvédek hibáiról azt gondolom, hogy beszéltünk itt arról, hogy Fabinho mennyire fantasztikusan játssza azt a pozíciót, és ezt annak ellenére is továbbra is így érzem, hogy tegnap azért elcsúszott itt-ott a Liverpool védekezése. Fabinho-nak Fabinho hiányzik előle. Tehát, hogy én azt hiszem, és itt nem Thiago-nak a képességeit és készségeit szeretném megkérdelezni, de nyilván az öt meccs...
De a védekezésbeli.
Nem tudja azt a protekció, vagy azt a védelmet biztosítani a védelem előtt, amit Fabinho tud.
De a Manchester City tavaly kb. Ugyanígy.
Fernandinho, tök ugyanaz a sztori. Aki nem játszott rosszul védőként.
Igen, csak kiestek a középhátvédek, vissza kellett menni Fernandinho-nak, hirtelen nem volt, aki a középpálya megcsinálja azt, amit Fernandinho csinál.
Így van, és ugyanez az érzésem most Fabinho-val kapcsolatban is, hogy Fabinho nagyon jól teljesít a védelemben.
Csak nem ott kéne lennie ideális
így van,
esetben.
Tehát így van. Vagy kéne még egy Fabinho, akit elé teszünk, és akkor tök jó lenne.
Ez érdekes, ez vajon kerette, ez balsz, jó, nyilván olyan szempontból bal szerencse, hogy senki nem számított arra, hogy Fandék. Nem. X hónapra.
Meg Matip, meg...
Kidől, tehát, meg és akkor még mellőle is.
Meg Joe Gomez.
De hogy ez vajon keretösszeállítási hiányosság?
Nem. Szerintem
hát
nem.
Ennyi, hát igen,
három,
ennyivel
három
ennyivel
nem
tudsz
számolni
egyszerűen. Igen, ennyivel nem tudsz számolni.
És középpályára? azt mondod, hogy egy alternatív Fabinho-t keresel.
Hát fia, ott is gondolhatta úgy, hogy az alternatív Fabinho az...
Milner.
Az, hát nem, az bizony, akár Milner, aki
nem,
mindenhol.
Milner, svájci bicska.
De gondolhatta azt Klopp, hogy vannak olyan meccsei, amikor nem feltétlenül szükséges Fabinho típusú, hanem Thiago azt, amit ott el kell játszani, ezt tökéletesen hozza és eljátsza, és ott van még a szintén elég univerzálisan használható, és hatosként használt Henderson is, aki szükség esetén betett. Én szerintem nem terv, vagy nem követett el kerettervezési hibát a Liverpool.
Nem, azért valószínűleg jobban járt volna, hogyha van még valaki.
Igen, csak akkor meg az, hogyha egyébként meg mindenki egészséges, meg nagyon nehéz egyensúlyt tartani.
Igen, meg amire nem tudom, hogy mennyire volt pénz, vagy mennyire kapott, ugye ezt repesgetik, hogy...
Na most ez a fő kérdés, akkor ad-e pénzt, van-e pénz, nem ad pénzt, nincs
ha
pénz, nem
pénz,
akar középhátvédet.
Mert egyébként meg, amikor meg majd Fendék felépül, mert mindenki felépül, akkor még hirtelen sokan lesznek.
Hát most Matip talán felépül a Tottenham elleni meccsre, de talán még ennél a United meccsnél sokkal nagyobb megdöbbenés volt az, hogy megszakadt a hazai veretlenségi sorozat. Sorszerű volt, amúgy szerintem, hogy Burnley, West Bromwich, vagy
Newcastle esetleg.
Newcastle, igen, még bár a Newcastle még kevésbé.
A fantasy csapatok tömkelege sír.
Szóval ez is nagyon furcsa volt, viszont Rashford élete egyik meccsét játszotta.
Szerintem ugyanazt történt a Burnley elleni meccsen is, még hogyha ott ugye egy 11-es is döntötte el azt a mérkőzést, mint ami most itt a United ellen, hogy vannak olyan játékelemek, amelyek ellen pont ebben az összeállításban, meg ezeknek a hiányosságoknak köszönhetően nem kellően ellenálló ez a Liverpool, és meg lehet találni a kulcsot. Azt a kulcsot, amit egyébként elrejtettek két szezonon keresztül, leginkább annak köszönhetően, hogy mindenhova megvoltak az ideális játékosok.
És szerintem nem lehet a végtelenségig játszani olyan színvonalon. Tehát az, hogy már az óriási dolog volt, hogy a Liverpool egymás után két idén tudott végig játszani olyan színvonalon, mint amin végig át. Tehát ilyet azért ritkán látsz, és kevés csapattól, hogy ennyire csiszolt gépezetként. Tehát tudtad, hogy milyen.
Igen,
és az ellenfel is tudta, hogy milyen.
Igen, és amellett egyébként, hogy dicsérni kell itt ebben az esetben a Burnley-t meg a Manchester United-et, mert ők nagyon szépen éltek ezzel a lehetőséggel, azért szerintem beszélni kell olyan apróságokról is, amik szintén nagyon nem voltak jelentők, és itt kötök arra, amit mondasz, hogy nem lehet ugyanazon a színvonalon. Tehát Alisson káprázatos színvonalon védett az elmúlt időszakban. Azért ez Bruno Fernandes gyönyörű szabadrugás gólja az őszintjén kapushiba volt, szerintem. Tehát, hogy Alisson...
Mindig olyan könnyű a kapusa rá, vilállekhálás a posztja.
Jó, de Alisson nem nagyon kapott ilyen szabadrugás gólokat, amióta ott van a Liverpoolnál.
Vagy kifogta az, extrát, és most nem fogja ki az extrát.
Igen. Tehát,
vagy a támadók belőtték az extrát, és most azt sem rúgják be. Jó, mondjuk most elég extrém az, ami az elmúlt pár hétben.
Jó, de ott a sorfal sát szerintem tökéletesen... Neki is, hogyha...
De nem tudsz egy olyan lövést, ami talán még a kapufát is súrolta a hosszú
jó, nagyon
oldalon.
Jó, zseniális lövés volt, csak azt mondom, hogy egy...
pillanatra ugrott oldalra Alisson szerintem.
Jó, de Alissontól tényleg az extrát várod. Tehát azt várod, hogy ő megfogja a megfoghatatlan.
Túl magasak az elvárásaid.
Jó, de szerintem, tehát, hogy, és nem őt akarom felelőssé tenni, meg ez érdekes volt, tehát nekem az egyik kedvenc jelenetem, ahogy Robertson még ráordított Greenwoodra, az utolsó szerelési esélyt is megpróbálta megragadni.
Ezt a megye háromban is megpróbálják. Az,
hogyha valaki esetleg nem látta, azt mindenképpen nézze vissza, mert szerintem szenzációs jelenet.
A lassításon szépen lát, az utolsó lassításon.
Igen.
De egy jó ötlet.
Lehetett hallani egyébként, mert én is ott szúrtam ki ezt.
Nem emlékszem rá.
De hatalmas volt, úgyhogy. Szóval ez itt egyébként egy nagyon érdekes meccs lesz a Liverpoolnak a Spurs ellen, mert ha valamire van jó futballja a Spursnek, az pont ennek az egyébként kicsit megtépázott Liverpoolnak a megtréfálása.
Ez annyira Mourinho lenne.
Hát az nagyon, ez nagyon fekszik Mourinho-nak szerintem. Igen. Most ez a jelenlegi kicsit sebzett Liverpool.
Most azért, ez érdekes, hogy jön egy ilyen projekt, mint a Liverpoolnál, ami megy fölfelé. Tehát gyakorlatilag most tudom, hogy ez az első komoly krízis, mióta Jürgen Klopp ott van a csapatnál, hogy ezt hogy kezelik. Mert az természetes, hogy ez jön, tehát nem lehet, tényleg nem lehet a végtelenségig nyerni. De valami szürreális szintű győzelmi százaléka volt azért a Liverpoolnak az előző idényekben.
Hát meg gólszáma.
Meg ugye az egész teljesen szürreális volt, tehát az várható volt, hogy egyszer leáll. Hogy ezt hogy kezeli? Mert nyilván az a megviseli az öltözőt, megviseli a játékosok fejét, nem tudom esetleg, hogyha voltak ilyen minimális ellentétek csapaton belül, amiről nem tudjuk, mert nyilván senki nincs ott az edzőközpontban, meg a hétköznapjaikban, ez lehet, hogy felerősödik ilyenkor, ki kellene rángatni valahogy magukat ebben az egészben, ilyenkor az annyira tipikus Mourinho lenne, hogy jön, és nem tudom, valamit rúgnak két gólt két kontrába, azt 2-0-ra nyert.
Igen, úgyhogy a Liverpoolnak 25 kaput eltaláló lövése.
Igen, és a Tottenham labda birtoklása 27%.
Igen, valami ilyesmi meccskép van, amiben simán benne van az, hogy a 25 kaput, most ezt nyilván sarkítok, de a 25 kaput eltalálóból szereznek 5 gólt. Tehát, hogy ez elsülhet ebbe az irányba is, mert hogy na, kijön az az egyébként jogos frusztráció, meg az a minőség, ami továbbra is ebben a Liverpoolban benne van. Tehát, hogy Mané, Salah, vagy Firmino nem felejtett el focizni.
Hát ez mindezektől függetlenül Salahnak 19 gólya van ebben a szezonban az összes sorozatban.
Mi lenne, ha még venne is a játék?
Hát ez az.
Igen, és így teljesít rosszul, nem? De arról beszélünk.
De valahol bele van kódolva ebbe az idénybe, hogy minden csapatnak kell egy hullámvölgy, és például az Arsenalnál szerintem nem feltétlenül tudtuk azt exakt módon megmagyarázni, hogy mitől lett hirtelen az, hogy átfordult ez az egész jó sorsolás valami fejben, kis szerencsével átfordul. Smith-Rowe-val,
Sakával, igen, tehát hogy a fiatal...
Szerintem annyira nehéz tervezni. Maga az ott tervezés, az egész évetet el van tolva minden. Kevés a pihenőidő, nem tudom, az igazolt játékosok későn ér, nézd meg Tiago, hogy érkezik, és hogy érkezett, megkapta a koronavírus, tehát.
Igen, megkapta a koronavírus, lerúgták az Everton ellen.
Igen, viszont a problémás beépítés szempontjából, és sokkal nehezebb szerintem azért ugye sportban általánosságban, és nem csak a fociról, azért a tervezés az nagyon nagy része a későbbi sikereknek. És ha ez így felborul, mert például soha nem tudod, hogy mikor esik ki játékosod, soha nem tudod, hogy mondjuk beteg lesz-e, és annak milyen következményei vannak. Én múlt héten beszélgettem teljesen másik sportágban edzővel, hogy még az aszimptomatikus pozitív tanítványai is, például most kardiológiai vizsgálatokra mennek, mert látszik a hatást, tehát például légzésben. És azzal, hogy megbetegedtek, gyakorlatilag van már most egy ilyen a tervezéshez képest, nem tudom, egy hónappal rosszabbul állnak. És szerintem ezt így nagyon nehéz kezelni, és főleg azoknak az edzőknek nehéz kezelni, akiknek mondhatjuk azt, hogy vannak idealista edzők? Szerintem
abszolút,
mondhatjuk.
Persze. Hát és talán Klopp az.
És Klopp az, és mondjuk Solskjaer nem az. Mert ő egy, nem tudom, ilyen pragmatikus.
Igen, realista.
Én ebben a Manchester Unitednél sosem értettem a United Way kifejezést, hogy hát ha nem is bullshit, de a United Way az, hogy nyerünk. Ha azt mondod, hogy Ferguson, akkor még jobban meg tudom mondani.
De azért tehát mindig azt mondom, hogy most már mindenki úgy beszél erről a Ferguson időszakról, mint hogyha mindig ilyen csodafocit játszott volna az a United. Hát hány olyan meccsre emlékszünk, amikor szenvedett, kínlódott, és akkor...
De az egy ilyen, szerintem Ferguson az egy végtelenül praktikus nyerőgép. És szerintem a mostani szituációban a hasonló stílusú edzők, meg azok, akik nem feltétlenül ilyen magas ideálok mellett képzelik el a játékot, lehet, hogy jobban járnak, mert ők...
Bár ez mondjuk Guardiola az...
Minden megpróbál, de a Guardiola elég jó bírja.
Igen.
Nem tudom.
Hogy neki, mert hogyha idealista edzőkről beszélünk, azért az idealista edzőknek abszolút a...
Igen, Guardiola nagyon ott van, igen, és nekik...
Ez azért gyönyörű ez az egész, mert ugye... tényleg Ferguson azt az érát, azt a mentalitásával uralta. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és az utóbbi években ugye tényleg az idealizmus, meg valami szilárd elképzeléssel rendelkező edző nyerte általában a Premier League-et, ahol ugye hosszú távon kiegyenlítődik a dolog, nem feltétlenül annyira fontos a szerencse. Szóval az utóbbi években mindig idealista edző nyert, és idén meg megint akkor az lehet, hogy az a pragmatizmus, meg az a mentális erő lehet nyerő.
Idén is idealista edző fog nyerni.
Igen.
Hát én a City-t most nagyon nehezen tudom elképzelni.
De lehet.
De bocsánat, nem az, hogy az fog nyerni, nagyobb szerepe van. Nagyobb szerepe van ennek.
Megnyer minden, akkor ő most jó.
Hát bizonyos tekintetben persze. Tehát, hogy ha az idealista elképzelések szerint, amit te mondasz, nem. Tehát valószínűleg ő ebben, hogyha így méred meg őt...
a percepciót vele persze. kapcsolatban, hogy azokhoz mérik, tehát egy Klopphoz, egy Guardiolához, egy Bielszához.
Így van.
Akiknek ilyen nagyon nagy...
Egy Graham Potterhez. Igen. Tehát, hogy, de most tehát ő is, hogyha ilyen megközelítésben nézik, akkor ő is egy idealistát.
Meggyőződve arról, hogy mondjuk Solskjær, tehát mondjuk amilyen márka a Manchester United olyan jó edző az edzője.
Nagy valószínűség szerint nem, gondolom, egyébként. Nem.
Igen. De ha nyer, akkor mit lehet mondani? Ha nyersz, akkor nyert, ezt köszönjük szépen. Lehet az
viszont tényleg ezt akarom ezzel mondani, hogy ebben a szituációban nem kell, nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy neked egy filozófia szerint kelljen játszanod. Ebben látom most, hogy ezt így mondtátok, ebben látom Kloppnak a hibáját idén, hogy egyszerűen annyira hozzászokott a Liverpool ehhez a rendszerhez, hogy nem tud eltérni tőle, nem
de
tud
hát
változtatni belőle.
Igen.
Miért tért volna el, mint a mindent megnyert vele?
Kilépsz magadtól abból, ami ilyen nagyon jó, lehet, hogyha
igen,
valami...
Igen, amivel BL-t nyertél, bajnokságot nyertél, tehát...
Megnyertél hogy... mindent, mindenki imádta, és kilépsz ebből ettől magadtól attól, hogy megváltoznak a körülmények? Lehet, hogy ki kellett volna.
Én állítom, hogy ki kellett volna.
Nem tudom, hogy alkalmas.
És állítom, hogy Guardiola ezt mostanra megtette.
Ő tudott csavarni, változtatni egyet, de az idealizmus mentén egyébként, tehát hogy ezt azért hozzá kell tenni, igen. Hogy elképzelt egy másik játék filozófiát, ami megint csak működőképes. Szerintem
ez már pragmatikus megoldás volt, szóval, hogy tegyük rendbe a védekezést első körben.
De mondjuk eléggé sikerült.
Igen, jó, de hát a védekezést is azért részben úgy tette rendbe, hogy új szerepköröket fabrikált, ugye Cancelónak gyakorlatilag hatosban játszik Cancelo szélsővédőként minden egyes labda birtoklós szituációban, ugye ott van két védekező középpályással játszik, ami azért nem volt korábban jellemző rá. Úgy, azért mondom, hogy úgy válaszolta a kihívásokra pragmatikusan, hogy mellette azért megint sikerült valami szépséget, vagy valami pluszt belevinni itt például ugye Cancelo szerepkörét.
Nagyon érdekes megnézni, hogy az edzők hogyan változtatnak, hogyha ilyen váratlan. Tehát ezzel nem lehetett tervezni, ilyet még onnan látott senki. Tehát ez nem olyan dolog, amire bárki felkészíthetett volna, hogy jön egy világjárvány, és minden fölborul a menetrendtől, random időpontokban kiesnek a játékosaid. Soha nem tudod, hogy éppen, nem tudom, hétfőn nem tudod, hogy ki játszik szombaton.
Igen.
És nem azért, mert sérültek lesznek.
Vagy hanem hétfőn
azért,
nem tudod még, hogy ki lejátszol szerdán, ami ugye már...
Vagy hogy játszol egyáltalán szerdán, igen. Tehát fönt ülsz a csapatbuszon, és lefújják a meccset.
Igen.
Hogy a... Ezekhez azért szerintem nagyon, nagyon nagy fokú mentális rugalmasság kell, hogy ezt tud kezelni, és lehet, hogy ezt fogja a végén eldönteni.
Ezekből vannak a hullámhegyek, hullámvölgyek.
De így lesz izgalmas.
Az egészen biztos.
Jó, mondjuk nem a német bajnokság.
A német bajnokságról pont szót akartam ejteni, mert ez a Gladbach Dortmund, hogyha jól láttam, te nagyon jól szórakoztál rajta.
Én rendkívül jól szórakoztam rajta. Én nem tudom, édesapám mondta, hogy nem is ebben az idényben szerintem nem látott ennyire élvezetes meccset. És tényleg, hát én ott nem tudom, az első fél idő végén volt egy olyan olyan 5 perc, hogy elfáradtam attól, hogy megnéztem azt az 5 percet, gyakorlatilag olyan sebességgel rohangált mindenki a pályán. Elképesztő. Nem tudom, én egyre többet nézek Bundesligát. És nagyon élvezem, azt nyilván mindenki mondhatja, hogy a végeredmény kicsit unalmas. És nyilván ez az idény is már megint úgy néz ki, hogy ilyen, tehát ami mielőtt félbe szakadt, az is úgy néz ki, hogy ilyen egész jó izgalmas végjáték lehet, meg most is így elmentek, most tök sebezhető a Bayern, meg minden. Aztán pár héttel később hol vagyunk, gyakorlatilag mindenki rituálisan harcba szúrta magát, aki nem győznek pontot, de Bayern megköszönti szépen, hát Lewandowski úgyis mindig gólt lő. Bayern lehet, hogy nem az abszolút nyerőgép, mint amit mondjuk látunk a nyáron.
Meg válhat azzá még tavaszra. Tehát, hogy meg, ez...
Igen, de hát de most ettől függetlenül a két Borussia az elképesztően jó mérkőzést játszott, meg mondjuk Hollandot érdemes nézegetni. Én nem tudom, most ráadásul pont azon gondolkoztam, hogy mindenki mondja, itthon is mondták, beszéltem a scoutokkal, hogy center, nincs. Sehol. Nincs. Egyszerűen nincs. Tehát az utánpótlás korosztályukban is keresik, hogy ki az, aki... De maga a center lett hiányzik. És azért, ha valaki megfog egy ilyet, mint a Holland, aki nyilván tovább fog menni valahova előbb-utóbb,
Előbb.
Előbb, igen, 783 sajtóhír után. És ha nem sérül meg, akkor nyilvánvalóan korszakos centernek néz ki. Én azon gondolkozom, hogy ő egy ilyen, nem tudom, Ibrahimovic upgrade, és Ibrahimovic is elég ijesztően jó. Tehát az ijesztő, amikor valaki nagy, erős, de egyszerűen még gyors és technikás is, és mindent tud.
Ez lehet talán a Dortmund legnagyobb problémája, nem? Azért az utóbbi időben megint látunk olyan fiatalokat, akikre lehet építeni, de hogyha nem jutnak BL-be, az egyrészt roppant kínos lesz, másrészt pedig Haaland-Sancho párosat tegnap, vagy pénteken ugye azért finoman szólva is nagyon működött az első fél időben. Haaland-Sancho Bellinghamnek is volt kiváló megmozdulása. Hogyha ők távoznak, akkor valahogy üresnek tűnik egy picit ez a Dortmund, még igen. Úgy is, hogy így is nagyon erős lenne.
Persze, meg mutatnod kellene valamit, hogy, tehát mutatnod kellene azt, hogy érdemes oda menni. Szerintem.
És ez sikerült Sanchónak, Haalandnak megmutatni?
Igen, és, de amit, és amit mond, azt mondjuk pont a BL, hogyha nincs BL, akkor azért nehezebben győzöl meg, mert oké, hogy a klubnak van egy megérdemelt hírneve abban, hogy fiatal játékosok, marha jó játékosokat tud fejleszteni, tehát tényleg tud rajtuk fejleszteni. De oda megye, ha a legnagyobb porondon nem tud játszani, vagy azt mondja, hogy nem, elmegyek mondjuk a, nem tudom, tök mindegy Leipzigba.
Pont nekem is a Lipcse jutott eszembe, mint lehetséges állomás, mint amelyiknél sokkal biztosabbnak tűnik, hogy állandó Bajnokok Ligája szereplő vagy jelen pillanatban.
És Marco Rose oda megye a Dortmundhoz, mert ugye ezt is rebesgették, hogy akkor a Gladbachtól neki a Dortmund a következő előrelépés.
Attraktív foci szempontjából az nem lenne rossz. Tehát a Tommy Hengladbachot elég jó nézni.
Nagyon. Hát, én ugye mondtam, hogy a Bajnokok Ligájában is, meg azért néha a bajnokságban is belefutottam, nagyon ritkán, sőt, talán nem is láttam olyan meccset, amit ne lett volna élvezetes nézni. Talán pont ez a Real Madrid elleni nagyon sima vereség az utolsó körben volt, ami kakuktojás volt ilyen szempontból, mert ott azért nagyon ledominálta a Madrid őket, de egyébként meg tényleg ez egy nagyon élvezetes, jó focit játszó csapat.
Igen, de egyébként a Leipzignél is van az, hogy és hova mész tovább? Tehát ott is előbb-utóbb el kellene odáig jutni, hogy legalább meghatják a Bayern Münchent. A legvégéig.
Hát, hogyha Szoboszlai játszik,
mert egy idő után az nem biztos, hogy elég lesz, hogy nagyon jó vagy, és nagyon híres fejlesztő klub vagy, és tényleg nagyon erős az egész, csak éppen bajnokságot nem nyersz. Tehát kellene egy ilyen következő szint, és ez lehet, hogy egyébként ilyen középtávon a Dortmundnak meg a Lipcsének is valamilyen szinten ilyen jövő meghatározó, hogy legalább egyszer sikerül elkapni, amikor a Bayern mutat valamilyen gyengeséget, és ebben az idényben mutat gyengeséget. Aztán lehet, hogy megint az lesz, hogy nyilván tavasszal a Bayern így elővesz egy ilyen nagy hengert, és így végig...
Hát erről az idényről szerintem lemondhatnak.
Én is egyre inkább erre utalnak a jelek.
Viszont akiről nem szabad még lemondani, ez a Hertha. Volt nekik is hegy és völgy ebben a szezonban, most viszont Labadiát menesztették.
Megvédszett? Ami engem meglepett jobban. Mármint olyan szempontból, hogy azért a stratégiai tervezésért felelős embert, azt szerintem fociban ritkán rúgják ki idényközben. Idényközben az edzőt szokták kirúgni, ha rosszak az eredmények, de a stratégiai tervezésért felelős embert azt az idény végén szokták kirúgni, és hoznak helyette valami újat. Az egy elég egyértelmű krízis jel, hogy Préznek is lapát.
Igen, és ugye ott is ugyanúgy, mint ahogy Dárdai Pál edzőként, ugyanúgy Arne Friedrich gyakorlatilag ideiglenes megbízott sportigazgatóként intézi a dolgokat. Ez megint csak egy eléggé furcsa szerepkör, vagy feladatkör, nem? Hogy stratégiai tervezésért vagy felelős hosszú távra,
és úgy, hogy ideiglenesen
vagy kinevezve. Tehát, hogy ez egy furcsa, hogyha egyébként Arne Friedrichet kinevezték, még hogyha egyébként nem is vagy terveznek vele a hosszú távra, akkor szerintem mondjuk kommunikáció szempontból is az lett volna az erősebb és jobb megoldás, hogyha azt mondják, hogy oké, ő a sportigazgató, és nincsen interim meg egyéb jelzőkkel ellátva, hanem akkor csináld, mutasd meg, amit tudsz.
Hát most mondjuk tárgyalj úgy. nyári játékosokról.
Most én vagyok, de egyébként majd a három hónapban nem velem fogsz beszélni. Igen,
és meg lehet, hogy nem az az edző, tehát lehet, hogy nem tudom. De hát, hogy kijelentik az idén.
Pali esetében azért abban a szempontból más a helyzet szerintem, hogy...
Dárda jót lesz a klubnál.
Így van, tehát ugye valószínűleg azért is vállalta el így, meg azért is tervez így, mert nála ez egy ilyen teljesen magától értetődőnek tűnő történet.
Dárda így lesz a Hertánál a Szurgent Lajos?
Hát azért a Szurgent Lajosnak nem volt szerintem olyan hosszú időszaka, mint Dárdainak az előző.
Nyilván csak olyan szempontból, hogy mondjam, ez nekem nagyon erősen megmaradt, amikor a BL döntőn voltunk kint Berlinben, amire nem jutottunk egyébként be, mert a 4 akkreditációs kérelemből egyet fogadott az UEFA. Ugye nagyon jó volt, mert végig dolgoztuk a hétvégét, viszont a mérkőzést egy ilyen klasszikus panel szállodában néztük. Tehát azért ennél jobbat is el tudok képzelni Bajnokok Ligája döntőnél. Na mindegy, és voltunk a Hertánál. És azt érzed, hogy annyira otthon van.
Hát de ez adják csak a körülmények.
Igen, csak ezt így érdekes látni, amikor tényleg látod, hogy mennyire benne van ez az otthonosság, meg nyilván szeretet is, meg minden, ami a klubhoz köti. Hát finoman fogalmazva sem rossz, hogyha egy klubnak van ilyenhez viszonyulni. És még jó is. Mert hogy Dárdai azért bizonyított, hogy jó. Persze. Azon a szinten.
Ez, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk innen is
ismét,
neki.
Ismét van lehetősége. Reméljük, hogy te is otthonosan érezted magad itt.
De várjál, még egy dologról azért mindenképpen beszéljünk, mert ugye itt, ugye, ahogy az Everton nem titkolod, úgy nem titkolod, azt hiszem az Intert sem.
Szerintem ránéztem. Nem.
Bajnok lesz az Inter?
Nem.
Tényleg? Szerintem milyen pessimista vagy?
Nem, szerintem nem tudom. Szerintem a Milan megcsinálja, de...
Hát most az Atalanta lenni 0-3, ez nem feltétlenül lesz.
Jó, de nem, hát az Atalantának az egyik hobbija az, hogy az ilyen Milánújjakat pofozgat, hogyha éppen szembe jönnek. Tehát az Inter is olyan, hogy megnézem, Atalanta 0 pont. Tehát, és akkor így lapozzunk el, hogy más ellen lehet szerezni az Atalanta ellen pont viszonylag ritkán.
Hát meg főleg úgy, hogyha Conte Maresca játékvezetővel így bánik, és mondjuk most négy hétre eltiltják.
Ennek nem biztos, hogy feltétlenül hatalmas öröm, hogy egy ilyen kiélezett bajnoki versenyfutárban egy olyan edző, aki azért, hát azért neki van egy ilyen, amire az angol a presence szó.
Jelenlét, igen. Erre gondoltam.
Tehát Contéról én el tudom képzelni, hogy tud olyat művelni a vonal mellett, hogy hirtelen összeszeded magad. Vagy úgy gondolod, hogy nem kellene még...
Igen, vagy tudod, hogy mit fog művelni az öltözőben.
Igen, úgy gondolod, hogy nem kellene még kétszer mögét futnia annak a szélsőnek. És ez nem feltétlenül jó, hogyha ez nincs a csapat. Nem, de egyébként mondjuk az olasz bajnokság dinamikájának, mint olyannak azért nagyon jót tenne, ha most nem a Juventus nyerne.
Bár ez most nagyon jó befordulója volt, de mármint, hogy ugye az eredmények alakulása szempontjából, de...
Igen, de azért még annyira összességében még se állnak olyan jól, hogy... Tehát azért közel járunk ahhoz, hogy előálljon a német helyzet.
Olyan szemben, és hát vagy már előállt,
vagy már
ott, igen.
Vagy már előállt, igen. Bár azt is mondhatjuk, hogy akár már előállt, de hogy azért a német futballban is az a dinamika, amikor jó, igen, a Bayern sokat nyer, és előbb-utóbb úgy is visszaül a trónra, stb., de időnként letaszítják. Az sokkal egészségesebb, mint Bayern. És is számolt, hogy most 24 ponttal, most 16-tal, most 9, tök mindegy, mert úgy is megnyerik. És akkor Juventusnál ugyanez azért egy kis ízé, hervasztó. Meg azért kell a szurkolónak is, kell a remény, maga a remény, hogy talán nyerünk, és mondjuk ez jó lenne, azért volt honnan újraépíteni a két milánói csapatot. Pár éve néztük, van egy kollégám, aki Milán Drucker, és ránéztünk a kezdő csapatokra a Milán Interen, és mondtuk, hogy most menjünk ki sírni, vagy valami. És tényleg is azt láttad, hogy a két ilyen két erős középcsapat közepesen minősíthetetlen mérkőzése, és azért ehhez képest most azért jelentősen jobb nézni mind a Milánt, mint az Intert, és aminek én személy szerint nagyon ülök, mert maga ez a változatosság, meg legalább legyen valaminek izgulni. De szerint lehet, hogy megpróbálom pessimistán elkiabálni. Szerintem a Milán. Én valamiért azt érzem, hogy ezt így valahogy behúzzák. Ugyanakkor mondjuk az Continak nehéz lesz megmagyarázni, hogy megint nem az Inter.
Úgyhogy megkapott minden játékost.
Úgyhogy megkapott minden játékost, rengeteg pénzt elköltöttek, és a Bajnokok Ligájában az eredménytelenség. Az a jó, hogy ott ugye nem ingadozik a csapat teljesítménye, mert rossz. Vagy legalábbis az eredmény rossz. A teljesítmény az még ingadozhat, csak a kiesés viszonylag állandó. Tehát azért azután, hogy mekkora befektetés volt benne, és tényleg mindenkit odahoztak abban a rendszerben, amit ő akart, nehezen magyarázható, hogy előbb-utóbb kellene valamit, a bajnokok ligájában már kellett volna, és akkor vagy lehet, hogy kéne egy Európa ligát nyerni legalább.
Amitől nem volt messze.
Amitől nem volt messze, sőt, nagyon közel volt, vagy hát sokkal inkább a bajnokságot azért. Nem, szerintem, ha az Inter mondjuk ebben az idényben semmit nem nyer, akkor azért ott...
Conte mindent felgyújt.
Igen, ott kérdőjelek röpködnek a csapat környéken.
Nem akartam belétek folytani, bocsánat. Nem, tényleg csinálunk kéne még egy adást a déliekről, meg az átigazolásokról, mert hogyha már Európa Liga döntőt emlegettél, akkor papu hova megy, de...
Most de, ennyi.
Igen, le kell zárnunk, mert nem fogjátok már meghallgatni úgyse ezt.
De reméljük, hogy meghallgatjátok.
Köszönjük, Geri, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Tartsatok velünk a jövő héten is, sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.